Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim! A mai délelőtt istentisztelet keretében egy történetet szeretnék a Bibliából kihozni, ahol Jézus vendégségül hívtak, és ennek a vendégség keretében történtek néhány esemény, néhány jelenség, amiről beszélnénk. De először láttam, csak 3 gyerekünk van, és feltenném a kérdés a gyerekek számára, hogy szeretetek-e vendégeket fogadni?
Igen.
Ugye? És milyen vendégeket szeretetek fogadni? Vannak kedvenc vendégeitek, akiket nagyon szívesen, ha jönnek hozzátok?
Van.
Például?
Nagyszülők.
Tudtam. Miért annyira jó a nagyszülők, amikor jönnek? Miért jó vendég a nagyszülő?
Mert ritkán találkozunk
velük. Mert?
Ritkán találkozunk velük.
Ó, nagyon érdekes, hogy ritkán találkozunk velük. Azon kívül? És ott? Képzeljétek el. Tessék?
Unokatestvérek.
Unokatestvérek is.
Igen, mert extra ritkán látjuk, ők Svájcban élnek.
Meg egyszer?
Svájcban élnek.
Aha, ők is meg ritkán találkoztak. De amikor jönnek, mitől jó? Mert azért csak mert távol, meg sokszor nem találkozunk velük ritkán. De mitől még jó? Jól érezték magatokat velük?
Igen.
És én, amikor kicsi voltam, én is nagyon szeretem, hogy nagyszülők jöttek, mert onnantól kezdve mindent vittek bennünket, anya nem szólhat, nem nyúlhat hozzám, sőt, hát mindig hoztak mindig valami ajándékot. Így van? És az életünkben sok ajándék van, sok ilyen vendég szokott érkezni, és vannak látható vendégek, és vannak láthatatlan vendégek, akik meglátogatnak bennünket, akarnak látogatni bennünket. Hallottatok a láthatatlan vendégekről? Már hallottatok róla? Például? Például? Hallottatok az angyalokról? Például?
Igen.
Aha, az angyalok mindig a vendégeink szoktak lenni, de láthatatlanul ott vannak mellettünk. De Jézus Krisztus például azt mondta, ő minden nap kopog az ajtunkon, a szívünkön, hogy ha gondolunk egyet, akkor megnyitunk neki nem csak a lakásunknak a ajtóját, hanem a szívünknek ajtóját is. Bejön, és mit csinál? Vacsorázik velünk. Az is láthatatlan vacsora. És van egy magyar kifejezés, úgy hangzik, hogy a vendégszeretet. Milyen szép ez a magyar kifejezés, a vendégszeretet. Lehet vendégül látni valakit, ha nem szeretjük? Nem. És mi lenne a vacsora menüje, ha Jézus jön hozzánk? Mit főznénk neki? Szerintetek? Mit főznénk Jézusnak? Gondolom végig, a Jézus jön, mert láthatja, vagy egy angyal, mit főzünk neki? Paprikás krumplit? A legfogonabbak. Igen. Bárányhúst. Nagyon jó. De figyeljetek meg, hogy olyan történetet fogunk látni, ahol vendéggel láttak Jézus, aki vendégül látott, főzött minden. Csak benne hiányzott a szeretet fűszerezés. Tessék?
Márta Mária.
Nem.
Simonról.
Így van. Benne hiányzott a szeretet. Nem fűszerezte a vendéglátás a szeretettél. Szeretettel. Tehát Jézus jöhet hozzánk, nagymama jöhet hozzánk, meg unokatestvéreink Svájcból, hozhatnak nekünk a legjobb ajándékokat, de ha a vendégségben nincs szeretet, akkor nem vendég szeretet. Hanem vendég gyűlölet, vendég botrány.
Vendéglátás.
Meg vendéglátás, az nagyon jó. És a vendéglátásban sokszor nincs vendég szeretet. Akkor utána végén megkérik az ember is, hogy hogy fizes érte. Mert ellát téged. Akkor Lukács evangéliumában olvashatunk a 7. fejezetének a 36. verstől, ahol látni fogjuk, hogy milyen fajta vendéglátásban részesült Jézus. Kérte pedig őt, Lukács evangélium a 7. fejezete, a 36. verstől olvasom. Kérte pedig őt egy farizósok közül, egy a farizósok közül, hogy vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házában leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy a farizeus házában leült enni, hozza egy alabastrom szerencsét, drága kenetet. És megállván hátul az ő lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábáit. És fejének hajával törte meg, és csokolgatta az ő lábáit, és megkente a drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha proféta volna, tudna ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felállvéni Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valom néked? És mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnök két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, és a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnök elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt legjobban. Felelvén pedig Simon mondta, azért gondolom, hogy akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadban, az én lábamnak vízet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábamat, és a fejének a hajával törte meg. Engem még nem csokoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábamat csokolgatni. Olajjal az én fejemet még nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábamat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne megbocsátott meg, mert a igen szereted, akinek pedig kevesen bocsátott meg, kevesen szeret. És mondta annak, megbocsátottak neked a te bűneid, és neki együtt, és akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez az a bűnök, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Testvéreim, ezt a történetet hallottunk, olvastunk, azt hiszem már jó párszor. Egyébként ilyen két történet van a Bibliában, ahol hasonló jelenség van. Néha azt mondták, ez az asszony, ez egy bűnös asszony, ez egy parazna asszony. Néha azt mondják, a Mária Magdolna volt, akiből Jézus 7-szer kiűzte a parazna demoniát belőle. De nem szeretnénk annyira a teológiai vitákba belemenni, hogy akkor Mária Magdolna, vagy egy parázna asszony, aki csak a városból érkezett. A lényeg, hogy Jézus meghívták vendégségül. Amikor Jézus járt a földön, mindenki akart hozzá kerülni, közelebbre kerülni. Mindenki meghívta őt vendégségül. Tehát az olyan, mint egy sztár, egy mai világon influencer, mindenki akar esetleg közelebbre kerülni, vagy egy nagy ember, akár egy politikusnak nevezték is, meg a nagy embernek nevezték, és ez nagy presztízs, ha valakihez Krisztus ment. És egy nagy presztízs volt, hogy tudják, hogy Krisztus elfogadja a meghívásra valakinek. Egyrészt nem volt mindig ideje, nem volt mindig olyan alkalma, hogy tudjon mindenkihez menni, de sokkal akarták közelebbre kerülni Jézushoz. Ez a Simon fariseus meghívta Jézus magához, Jézus elfogadta meghívását. Fantasztikus vacsorát készített, és igazából büszke volt magára, hogy igen, ő meghívatta Jézus vendégségül, és Jézus vendégül elfogadta meghívását. Azt történt, hogy amikor Jézus oda ment, és a városban volt az asszony, akiről mindenki tudta, a Biblia is hangsúlyozza, hogy bűnös volt. Ez egy notórius bűnös asszony volt. Nem tudunk az asszony, hogy tette meg, hogy milyen trükkökkel sikerült bejutni a farizeus házába, és ott Jézus mellé állt, vagy mögé állt, nem lehet tudni. Biztos az asszony sokkal többet tett, mert ezek a farizeusok sokszor nem fogadtak bűnös embereket. És láthatunk az asszony, amikor megérkezik, megtette olyan dolgokat, amelyek mondjuk a Simon farizeus elmulasztotta. Vissza fogunk törni erre, hogy mit tett az asszony, de maradjunk abban, hogy Simon farizeus mit tett. Fantasztikus vacsorát készített. Meghívta a legjobb, a leghíresebb, akkor leghíresebb embert. Büszke volt magára, hogy Jézus mi jött hozzá. Ez az egész magatartás, hogy ő meghívta Jézus, Jézus eljött, főzte, de valami mulasztott itt. Mi ami mulasztott, amiről beszéltünk? Sokszor úgy vagyunk, amikor hívjunk embereket magunkhoz, a meghívás sokszor rólunk szól. Nem arról az emberről, akit meghívtunk. Az én központú meghívás. Hagyj lássak, hogy én vagyok, aki fogadom. Hagyj lássak, hogy én vagyok, aki a legfinomabb vacsorát képes vagyok főzni. De sokszor nem arról az emberről szól, akit meghívtunk. Így szoktunk elrontani a vendéglátásunk, meg a vendégszeretetünk, ami a vendégszeretet helyett akkor vendéglátás lesz. Most átillától megtanultam azt a két kifejezés különbséget, hogy tényleg, hogy a vendégszeretet helyett a vendéglátás lesz. És amikor a vendéglátás lesz, akkor mi leszünk a középpontban, és nem pedig a vendég. És amikor mi leszünk a középpontban, már elkezdünk gondolkodni, mi ami jó nekünk. Ahelyett, hogy megfőzzünk olyan, ami finom a vendégnek, mi főzzünk az, ami én szeretem. Hogy megmutatom, mi az, ami kedvenc ítelem. Sokszor nem is kérdezünk, hogy neki mi, ami ízlik neki. Mit főzzünk neki? És onnantól kezdve a vendég szeretetünk, a vendég meghívásunk más irányt vesz. És megérkezik az asszony, aki potya vendég volt, őt nem várta senki, ő nem is kerülhet oda a farizeusoknak a házában, Ő már eleve bűnös, oda csak szent emberek, tiszt emberek, bűntelen emberek mehetnek oda, és az a nő bekerült oda. És elkezdett valamit tenni. Azt mondja, megállván hátul az ő lábainál sírva. Könnyeivel kezdte öntözni a lábáit. Fejének hajával törölte meg, csokogatta az ő lábáit, és megkente drága kenettel. Mikor pedig a fárizés látta, azt mondta, ha az ember tudja, miféle asszony, akkor biztos, hogy nem állt volna szóba vele. Mit látunk itt ebben a jelenségben? Két magatartás. Az egyik magatartás, amikor a Simon fárizeusban nem találunk az alázatosságot. És meg pedig szemben az ítélkezés. Vannak olyan cselekedetek, ami a másik, amikor megteszik, akkor tükörként állítanak bennünket olyan dologgal szemben, olyan dolgban, amit mi elmulasztottunk. Az asszony mit tett? Azt tett, ami Simon fárizeus elmulasztott. Keleten, amikor jön a vendég, akkor tudunk igazán fogadni, gondoljatok végig, ott csak por van, süt a nap, a vendég érkezik, már eleve izzadt, poros lábbal, izzadság a fején, akkor az első dolog, hogy itt van a láb, a víz, mossa meg a lábadat, mert messziről érkeztél. Itt van a víz, mossa meg a fejedet, és itt van a törölköző, az a lábmosásnak, az úrvacsorának, a lábmosás tisztjének a jelentése, vagy a jelképe, és akkor utána a vendég bemegy a házban, sőt, ha van valami finom, akár kenet, vagy valami parfém, akkor lehet adni a vendégnek is, hogy akkor már kellemes legyen az egész. Mi volt, itt Afrikából jövünk, ahol tényleg nagyon folyamatos süt a nap. Hát igen, van, amikor az ember vendég érkezik, már olyan testtaggal érkezik, hogy már kellemetlen leülni az asztalnál enni. És az itt voltak ezek a gyakorlatok. És Simon nem ezt tette. Neki a vacsora volt a lényeg, biztos megfőzte, ami neki jó volt, finom volt, és akkor várta, hogy Jézus megjött. Tehát ő maga lett az eseménynek középpontja. Nem Jézus volt a középpontjában. Miért nem volt Jézus középpontjában? Mert a Simon, ő nem tartotta magának a bűnösnek, nem tartotta magának kegyelmezetnek. Neki Jézus ez csak ilyen a profétaként, vendégként, de nem mint Isten fia, aki bűnöket is képes megbocsátani, aki gyakorlatilag az itt jött, hogy a Földnek a bűneit magára vegye. És Simon magát nem tartotta bűnösnek egyébként. Ő szerinte nincs Istenre való, vagy Isten kegyelemre való bűnbocsánatra szüksége. Ő neki a vendéglátása arról szólt, hogy tudjon később mondani a többi farizeusoknak, én egyébként az az ember elfogadta a meghívásom. De az a nő megérkezett, és elment Jézus mögé, hátul állt. Már magában az a alázatosság, hogy ő nem tartotta magának a méltónak, hogy Jézus mellett, Jézus előtt, ott állt mögött. Milyen jelenséget látunk itt? Azt látjuk, hogy az a nő olyan, mint egy vidámet akart Jézus mellett. Voltatok már, amikor már valaki akart titeket bántani, és anyatok mögül futtatok, és anya tigrisként ott állt előttetek. Nekünk Afrikában jellemző volt, ahol a férfiak kemények minden, de ha nagybátyám szeret engem piszkálni, és anyahoz futok, és mögött állok, akkor tudom, hogy biztonságban vagyok. Ilyen biztonságban érezte magát az asszony, mikor Jézus mögé állt. Mert ha ő nem állt Jézus mögé, akkor elképzelhető, hogy félretettek volna. Tudjátok, milyenek voltak a tanítványok, a farizeusok? Ők nem engedtek, hogy az emberek kerüljenek Jézushoz. Ők mindig akadályoztak. De az asszony, ahogy bement, és Jézus mögé állt, azt jelenti, hogy az ügyem van védve. Azt jelenti, hogy én biztonságban érezhetem magámat, védelem alá vagyok. Ha Isten véd bennünket, akkor nincs senki, aki ellenünk lenne. És abban a pillanatban valamit kezdett tenni. Elkezdett sírni. Miért sírt? A bűnei miatt. Miért sírt? A kegyelem miatt, amiben részesült. Hogy Jézus nem kezdett ítélkezni. Jézus nem tolta magát, a nőt magától. Jézus befogadta őt, ahogy volt. Testvérem, ez a jelképesen, szimbolikusan mutatja, hogy Jézushoz mehetünk, ahogy vagyunk. Jézus nem nézi, hogy milyen voltunk múltkor, nem néz, milyen voltunk tegnap, meg az első másodpercben sem nézi. Csak azt nézi, hogy most te milyen, mit teszel. Mert mi emberek ott vagyunk, hogy mindig nézzük a külsőségeket, a múltokat, a tegnapi, és nem nézzünk, hogy ember olyan lény, ami bármikor változik. Testvéreim, Isten pillanatnyi döntéseket hoz a mi üdvözlünkkel kapcsolatosan. Mint a jobb látor, aki azt mondta, hogy Mester, emlékezz rám. Azt mondta, most mondom neked. Nem a tegnap milyen voltál, az sem, hogy holnap mi leszel, hanem most. Az életünk sokszor elrontjuk azzal, hogy vajon holnap képes leszek-e betartani a törvényt. Vagy tegnap képes voltam-e betartani a törvényt? De Isten abban a pillanatban, amikor te befogadod őt, bírbanács, bocsánatot, bánatot tanúsítasz, Isten abban a pillanatban igaznak kívánít téged. Ez az asszony abban a pillanatban a sírásával, mert ő bűne miatt sírt, Isten Jézus tisztának nyilvánított az asszonyt. Az, hogy visszamegy, ő folytatja a bűnös életét, akár 7-szer, az nem számít ebben a pillanatban. Tudunk-e mi látni embereket olyanna, amilyen abban a pillanatban? A pillanatnyi kép, amit alkotunk az emberről, sokat számít. Ha az ember nem a mostani alapotat nézünk, hanem a tegnapi, akkor mindig fogunk tévedni. Mindig olyan előítéletesek leszünk, mint ahogy a Simon farizeus. Ő nem látta az asszony, mit csinál, hanem a múltját. Ahhoz próbál igazodni, ahhoz véleményt formálni, és ahhoz kategorizálni az asszonyt. Sőt, nem csak az asszonyt, meg a Jézus is kategorizálni. Hogy Jézus nem jó az ítélete, ha tudna, hogy miféle asszonyoz, akkor az már, sőt, nem is proféta. Tehát ő azt mondja, ő nem proféta, mert nem tudja. Ha proféta lett volna, akkor tudta volna. Jézus pedig a pillanatnyi szív alapotunkat néz. És aztán az asszony könnyeivel öntötte le Jézus lábát, valószínű, hogy mivel Jézus mellett volt, és ahogy sírt, és a könnyei elkezdett folyni a Jézus lábához. Figyeljetek meg ezek a kisebb mozanatok, apróságok. Vannak dolgok, amiket előre lehet tervezni. Vannak dolgok, amik spontán jön. Az spontán, mert sokkal többet szeretünk. Tudjátok, amikor valaki szeret akár barátnőjét, feleségét, sokkal kreatívak vagyunk, nem? Ha jobban szeretünk, szerelmesek vagyunk, az ember kreatív. Nekem volt olyan alkalom, amikor rüvallottam egy nőt, de annyira szeretem őt, és leültem egy teremben, kint, szabadban, és képzeltek el, hogy nem a virágbolthoz mentem szerezni a virágot, hanem csak láttam, ott van egy rózsa. Oda mentem, leszettem, odaadtam. És tudom, az a nő mind a mai napig az a rózsát beletette egy valami múzeumba. Azt mondta, ez a legszebb rózsát, amit kapott az életében. Amikor jobban szeretünk, akkor elkezdünk kreatívan lenni. Akkor a gesztusokat tudunk tenni, ami nem előre tervezett. Az az, hogy nem előre tervezte, hogy én fogok meg oda menni, megsírni, és utána akkor a hajammal elkezdem. Nem. Ott spontán jön ki. Szívből jövő cselekedet. Ez nem valami romantikus dologról van szó. Hanem azt mondja, ha nincs víz, akkor könnyeimmel. Ha nincs törölköző, akkor hajammal. Talán amit tervezte, az nem volt más, mint hozta magával azt a drága könyvet. Azt viszont előre kellett gondolni, hogy akkor magámmal hozom a legdrágább, a legnagyobb kincsem, hogy annak az embernek adom. És az egyik történetet azt mondta, hogy Jézusnak halálát is megkente. És a Jézus azt mondta, erről az asszonyról, az egész világról. Világ fog róla beszélni. És amikor nem szeretünk sokat, amikor nem várunk annyira azt a vendéget, amikor rólunk szól, amikor mi, a vendéglátásunk önközpontra válik, és ott már nincs vendégszeretet, akkor nem jut eszünk be olyan dolgokat, hanem sablon dolgokat csinálunk. Olyan dolgokat csinálunk azért, hogy mi feltűnjünk, és rólunk beszéljenek. Hogy a vendég rólunk beszéljen későbbiekben. És a körületünk lévő emberek is beszélnek rólunk. Ez volt a Simon farizósnak a magatartása, amit tanúsított. És ezzel szemben találkozott olyan asszonnyal, hogy megszigyenítette magát az ő cselekedeteivel. Ahelyett magába szálljon, elgondolkodjon, akár elnézést kérjen Jézustól, elnézést, hogy erre nem gondoltam, az ember reflex a védekezés és a támadás. A kritikákkal szemben mi a reflex? A védekezés és a támadás. Először védekezünk, úgy védekezünk, hogy támadunk egyben. Figyeljetek meg akár családban, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben, amikor valaki felhívja a figyelmedet arra, hogy figyelj, testvérem, rosszul csináltál, nem jól tetted, az első dolog egyrészt, de hogy is nem jól csináltam, én jól csináltam. Egyébként te olyan vagy, amilyen vagy. Egyébként milyen, hogy gondolhatod ilyen? Tehát elkezdünk támadni. Ez a bűnbe esett ember természetnek a vele járó reflexe. Ez már a innen belkezdődött. Amikor Isten megmutatja, hogy elhibázott az ember, az Ádám, akkor jaj, nem én, az asszony. Védekezünk, az asszony nem én, a kígyó. És utána azt mondja, akit teremtettél. Tehát támadunk Isten ezzel. Ha nem teremtettél volna a kígyót, akkor én nem estem volna bűnbe. Farizeus is ezzel. Ő védekezett. Védekezett, egyrészt az asszony, ott bűnös, másrészt, hogy az Jézus nem is proféta, és akkor így. Az asszony csendben maradt. De csenddel szemben mit tett? Cselekedett. A vádakkal szemben, a vádáskodással szemben, a támadásokkal szemben sokszor nem tudunk ugyanaz a kesztyűvel harcolni. Csak a csend, ami sokkal többet mond, vagy a cselekedettel. És az asszony a cselekedeteivel tudott a előítéletekkel szemben szállni. Jézus pedig mondta egy példázatot, hogy volt két adós ember, akinek minden kettő tartozott a főnökükkel, az egy 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. Minden kettőnek látta, hogy nem fognak tudni megfizetni ezt az adósságot, és elengedte. Feltett a kérdés a Simonnak, hogy Simon, gondolkodj el, mondd nekem, hogy ki az, aki jobban fog szeretni. Azt mondta Simon, akinek 500 pénzet tartozott. Azt mondta, Jézus, jól ítéltél, és szembeállította őt az asszonnyal. Azt mondja, az asszony úgy gondolja, hogy több bűnnel rendelkezik, és több bűne meg van bocsátva, te pedig úgy gondolsz, hogy nincs bűnöd, de kevesebb bűnöd van. Jézus pedig nem az, hogy az asszony sokkal nagyobb bűnös, és a kinem Simon fárizós kevésbé bűnös, mert bűn, kis bűn, nagy bűn nincs. De viszont ezt a történetet, vagy ez a példázatot próbáljunk abból a szempontból érzekelni annak a súlyát, hogy ha valaki tudja, hogy több bűn van engedve neki, akkor többet fog szeretni, és többet lett hálás. Miért nem vagyunk hálások se a szüleinkért, a főnökeinkért, a vezetőinkért? Mert mindig azt gondolunk, hogy keveset kapunk tőlük. Mindig azt gondolunk, hogy annyi nem tettek, amennyi megérdemelnek, hogy mi legyünk hálások. A mai predikációnak a középpontjában szeretnénk azt a témát állítani, hogy a hála, a szeretet, a tisztelet hogyan függnek egymáshoz. Mert abban a pillanatban nem vagyunk hálások, mert mi a hálánk a saját magunk által felállított mértékrendszerint, hogy ahhoz, hogy hálás legyek a szüleim iránt, nekem kell, hogy hagyjanak örökségül a házat. Nekem kell, hogy legyen vagyon, amit örökségül hagynak nekem. Egy temetésen vettem észre, amikor a fiatal ember jött hozzám, az nagyon haragszom a apámra, akit nem régen temették. Mondom, miért? Hát, mert úgy hagyott, hogy egy vasat nem hagyott rám. Tehát ő neki ahhoz, hogy hálás legyen az apjának, ahhoz az apja kellett nagy vagyonat hagyni neki. De vannak dolgok, emberek, vagy mondhatom lények, akikért mindig hálások kell legyünk. Nem azért, mert annyit tettek, amit mi úgy gondolunk, a mi felfogásunk szerint, hogy elegendő lenne, hogy hálás legyek, hanem azért tettek valamit az életünkben, amit másképpen nem lennénk. Nem is léteznék. A mai világban az emberek miért nem hisznek Istenben? Miért nem követik az Istent? Mert az emberek azt gondolják, hogy nekik mindent megkapnunk Istentől, amire ők úgy gondolják, hogy szükség van a mindennapukra. Az itt Isten helyett inkább a bálványimádásra mennek. A teremtő helyett teremtményeket kezdenek imádni. Mert szerintük, hogy Istennek mindent kell adni nekünk, de elfelejtkeznek, hogy benne élünk, benne mozgunk. Az ő életlehelete nélkül nem is lennénk. A szüleink például az a csak, hogy összehozták, hogy mi szülessünk, már is örökre kell, hogy hálások legyünk. Ez magában elegendő. Isten az a csak, hogy megteremtett bennünket, örökre hálásnak kell lenni. De ennél többet is tesz az Isten. Felkelti a napját, hogy mi élvezünk, elküld az ősét, hogy mi élvezünk, ad nekünk egészséget, meg ennél többet is, hogy elküld az egyetlen egy született fiát, hogy halljon a mi bűneinkért, hogy mi örök életet kapjunk, lehetőséget kapunk, meg új esélyt kapjunk. Ez már magasabb szint, ahhoz, hogy jussunk arra, hogy igen, ő valójában meghalt értünk. És azért hálásnak kell lenni. Hálásnak kell lenni például a hazánkért. Mert ebben az országban születtünk. Én láttam sok afrikai, amikor eljön Európába, már elkezdett kritizálni az afrikai országaikat. Mert persze, szegénység van. Szígyeli azt is. Magyar ember, amikor elmegy külföldre, akkor el kell szígyelni Magyarországot. Akkor minden ott jó. Ott tiszta, ott a nyugati. Mindent kritizál, és negatívan beszél a saját országáról. Pedig az az ország, amit adott neked életet. Pedig az ország, aminek a földjéből te táplálkoztál. Annak a földjének a terméséből, hogy legyen miből erőd. És nem csak te, az öseid, a szüleid, akik nélkül te nem is léteznél. Tudjátok, a zsidók miért haragoszkodnak Jeruzsálemhoz? Tudjátok miért? Láttad olyan zsidó, aki tiszteletlenül beszél Jeruzsálemért? Vagy az országáért? Mert tudják, hogy nélkül annak az ország nélkül ők nem is tettek volna zsidók. Tehát vannak dolgok, amiért mindig hálásnak kell lenni. Az első dolog az életben, ami fontos, hogy jó tudunk értelmezni dolgokat, az, hogy megtanulunk hálásnak lenni. Nem is megtanulni a szeretetet gyakorolni, hanem hálásnak lenni. Nem tanulni a tiszteletet, hálásnak lenni. A hála az egy legnagyobb, legnehezebb dolgot elsajátítani. Az ember alapot alapvetően hálátlan. És ebben a történetben a hála kifejeződése volt a legfontosabb. Van egy komoly zenész, nálunk nincsenek költőink. Író költőink nincsenek, íróink nincs. Kongolyák nincsenek nagyon írói, mert írásunk nem volt. Minden száj hagyományon keresztül menj tovább. És nálunk a költőink a zenészek, mert a zenében kifejezünk magunkat. Attila talán jobban fog érteni ezt. Énekelünk, táncolunk, és beszélünk. Nem keveset írunk. És ha szeretne egy kongói irodalmat találni, mert nincs, de szabadalom van, mert a szavak vannak, amit a költőink, a zeneszeink mondják minden nap. Nagy okosságokat, nagy bölcsességeket mondanak. Az egyik, muszáj, mindegy, hogy világi, keresztény, de sok minden okosságot mondanak. Petőfi Sándoraink nincsenek, de vannak jó zeneszeink, akik olyan dolgokat fogalmaznak, amit én mindig elgondolkodom. Mekkora bölcsesség rejlik benne. Az egyik azt mondja, hogy sokan építenek a templom mellett, de messze laknak Istentől. Ez nagyon erős, nem? Sokan a templom mellett építenek, de messze laknak Istentől. Az nem azt jelenti, hogy valaki fent itt él, akkor ő Isten közelben van. Utána azt mondta az egyik, hogy a szeretet nem létezik. Nem tudom, hogy hogy hangzik a fületekben. Persze nem állt ott meg. Azt mondja, a szeretet nem létezik. Csak a szeretet bizonyítéka. Ez is mekkora erős mondat. A hála nem létezik. Csak a hála bizonyítéka létezik. Mert amely hála létezik szóban, az nem jelent semmi. Amely szeretet létezik szóban, nem jelent semmi. Amely tisztelet létezik szóban, nem jelent semmi. Csak amikor be tudod bizonyítani, akkor jelent valami. Hiába azt mondjátok, hogy szeretlek, Istenem, hiába azt mondjátok, tisztelek, Istenem, zsidók is mondták, de másnap, a második pillanatban már a bizonyíték teljesen más. És ez történt ebben a vendéglátásban. Hogy Simon azt mondja, oké, mester, gyere, proféta vagy, vendégszeretet, de nem vendégszeretet volt. Asszony pedig, ő nem mondta szavakkal, hogy mester, szeretlek, mester, hálás vagyok neked, hogy megbocsátottál az bűneimet, az asszony csak a hála kifejezését gyakorolta, bizonyítékát gyakorolta ott. Azzal, hogy a legdrágább kenetét elhozta, hogy oda ajándékozza Jézusnak, azzal, hogy az ő könnyei, szemének könnyeivel öntözte Jézus lábát, azzal a hajával kente, törölte Jézus lábát. Ez a hála kifejezés. Mert benne a szívében azt mondja, sok bűnön megbocsátott, és többet kell nekem visszonozni ezt. Visszaadni, mint amin én kaptam. Mivel nem adnám? Mivel adnám az egészet? Azért látjuk, hogy sokszor a Bibliában olyan példák, amikor valaki, akár az Anna, aki imádkozott éveken keresztül, hogy legyen gyereke, de amikor jött a gyerek, azt mondja, hogy mivel tudok halálni? Mint oda viszem az a gyereket, oda tettem a templomba, hogy nevekedjen és szolgáljon is ennek. Ez a hála kifejezése és a bizonyítéka. Miért mi nem vagyunk hálások, eléggé hálások Istennek, vagy embereknek? Mert mi nem elég emlékszünk, mit tesznek. Nem elég gondolkodunk. Főleg ebben a mai rohanó világban nincs időn gondolkodni, hogy mit tett az Isten értünk. Mit tettek a szüleink értünk. És sokszor azt gondolunk, hogy mi teszünk szívességet azok az emberek számára, akik hálásnak lehetnénk. Ha ma meglátogattam egy anyukámat idősokotthonában, azt hiszem, hogy szívességet teszek. Érte? A karácsonykor hozok neki egy kis ajándékot, azt gondolom, hogy szívességet teszek, érte? Simon farizeus azt hitte, szívességet tett Jézusnak. és azért nem volt annyira eléggé hálás. Azért a hála kifejezése gyenge volt. Azért a hála bizonyítéka gyenge volt. Ezzel szemben volt egy nő, akinek az a hálának a bizonyítéka olyan erős volt, hogy Simon csak szigyelte magát. És ezzel együtt elkezdtek kritizálni mind az asszonyt, mind Jézus is. A hála megszüli a szeretetet. Ha hálásak vagyunk Istennek, akkor meg fogunk szeretni. Ha hálások vagyunk szüleinknek, meg fogunk szeretni. És a szeretet, Reisinger János mondta mindig, a szeretet nem más, mint a megkülönböztetett. A tisztelet, bocsánat, nem más, mint a megkülönböztetett szeretet. Amikor már kicsit a egyedivé teszünk azt az embert, a szeretet kifejezésünkkel. Amikor már kicsit a kizárólagosságot teremtünk annak az embernek, akit szeretünk. És amikor másképpen fejezünk az egészet. Miért teszünk? Miért hálás legyünk Istennek? Hálások, szeretjük az Istent, és tiszteljük az Istent, és nem pedig nem szavakkal, hanem cselekedettel, bizonyítékokkal. Miért? A történetben egyszerű van a válasz. Azt mondja itt, hogy két adós volt egy valakinek. Maradjunk annyival, hogy mi adósok vagyunk Istennek. Most mindenki tegye fel a kérdést, mennyivel vagy ados Istennek? Feltettünk már ilyen kérdést? Vagy én franc mutatom, mennyivel vagyok ados Istennek? Nem kell válaszolni, csak tegyünk fel ezt a kérdést. És utána hagyjuk nyitva. És minden nap tegyünk fel. És fogunk kapni olyan sugárlátot, hogy Isten fog mutatni, hogy amikor azt hitted, hogy gazdag vagy, jól rájössz, hogy szegény vagy, szánalmas, és mind, amit van, mesztelen, és mind, amit van, az Istentől van. Isten nélkül semmi vagyunk. És minden nap Isten feltölti a bankszámlánkat. Van egy játék, nagyon fontos. Azt hiszem 64.800 forinttal tölt Isten a számlánkat. Minden nap. Mindjárt fogtok érteni, mit akarok ezzel. És az a 64.800, ez 64.800 másodperc egy 24 órában. Ha nem jól számoltam, körülbelül annyi. Tehát minden nap Isten a mi bankja számlánkra, az időbank számlája, 64.800 másodpercet rászámlaz. Rátesz. Ez, amit ajánlik badunk. Ad nekünk. Azt mondja, költsd meg ezt az időt. Valamire. Mi arra költünk, hogy elmegyünk munkába, arra költünk, hogy akkor vásárolunk, arra költünk, hogy esetleg sétálunk, arra költünk. De amikor Isten nem tölti be az időszámlánkat ennyi másodperccel, akkor elvonja, akkor mi hulak vagyunk. Abban a pillanatban meghalunk. Ha maradjunk csak az idővel, az illet lehetőségével, leheletével, akkor tudhatunk, mennyivel tartozunk Istennek. Tehát minden nap adósok vagyunk Istennek 64.800 másodperccel. 86.400. Köszönöm szépen. Ennyivel tartozunk Istennek, és ha tudunk ennyi tartozik, de ő nem kér vissza, akkor mennyivel hálások lennénk. Köszönöm, Uram, amikor felkelem, hogy te minden nap 86.400 másodpercet töltöttél ma. Ma is annyival töltöttünk. És esetleg, ha csak kérj, hogy gyere szombaton, abból adj nekem az a egy részét. Abból gyere, látogass valaki más. Tegyél te is valami Isten iránti valami gesztus. És sokszor mi, mivel nem gondolkodunk azon, az itt hálátlanak vagyunk. És még többet követelünk Istentől. Miért nem ad nekem ezt, ezt, meg ezt, meg ezt? De azokkal, amit ad nekünk, azt mégsem becsülünk, nem értékeljük. És csak úgy tudunk csak hálával, tisztelettel, szeretettel, összhangolva, és ezeknek a dolgoknak a bizonyítékával, nem a szavaival, cselekedeteivel, és ne ígérgessünk holnap, hanem ma mit teszek, mivel bizonyítom, hogy hálás vagyok Istennek, mivel bizonyítom, hogy szeretem az Istent, és mivel bizonyítom, hogy tisztelem őt. Ez fog számítani. A többi pedig az a holnap dolga, a holnap pedig az Isten nem miénk. Isten segítsen nekünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint az asszony, akik észreveszünk, hogy több bűnünk meg van bocsátva, akik észreveszünk, hogy áldosok vagyunk Istennek, és akik teszünk is valamit Istenért, és másokért is, fele barátunkért. Amen.